Fegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, amint azt egyházunk a mai napra vízkereszt ünnepére igehirdetés alapjául kijelölte, megírva találjuk Máté evangélium a 4. fejezetében a 12-től a 17. versig a következőképpen. Amikor Jézus meghallotta, hogy Jánost fogságba vetették, visszatért Galileába. Majd elhagyta Názáretet, elment és letelepedett a tengerparti Kapernaumban, Zebulon és Naftáli területén, hogy beteljesedjék az, amit Ézsaiás prófétált. Zebulon földje és Naftáli földje, a tenger melléke, a Jordánon túl, pogányok Galileája. A nép, amely a sötétségben lakott, nagy világosságot látott. És akik a halál földjén és árnyékában laktak, azoknak világosság támadt. Ettől fogva kezdte Jézus hirdetni, térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. Ámen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, az evangélistától most arról olvashattunk, hogy milyen események során is érkezett el a mennyek országa Galileába, a pogányok vidékére, de mondhatnánk azt is, hogy ide Felsőpeténybe, hogyan jutott el hozzánk Isten evangéliuma. Máté, mint zsidó egyébként, Isten országa helyett használja a mennyek országa kifejezést, óvakodva Istent megnevezni, de természetesen a tartalma azonos, mind a kettő ugyanazt jelenti. És most ebben a kis rövid földrajzi sétában azt látjuk, hogy Júdából Jézus visszatér először is Galileába, Názáretbe, a szülőfalujába, aztán onnan is tovább lép, hogy a nyilvános működését már Kapernaumból végezze és kezdje el, és aztán ilyen módon hirdesse Isten országának megérkeztét nekünk is, és az akkori embereknek is. Hát ilyen módon lehet tehát egy kis utat most bejárnunk. Máté nem részletezi Jézus júdai szolgálatát, ami a keresztelése, illetve megkísértése körüli időkben zajlik. Ezeket egyszerűen most a kezdő mondatunkkal átugorja. János evangéliából tudhatjuk azért azt, hogy ott majdnem egy évet még eltöltött, addig, amíg keresztelő János is működött, és fontos határvonal volt az a pont, amikor keresztelő János Herodes lecsukatja. Miért éppen ekkor tér vissza Jézus? Milyen időzítés ez? Kinek az óráján jött el az az idő, hogy megkezdje a nyilvános működését, és miért pont ekkor? Vajon egyszerűen keresztelő János elnémulása kikényszerít, hogy akkor most valaki más szólaljon meg helyette? Vagy betöltötte a 30. évét, amikor az akkori zsidó felfogás szerint egy rabbi megkezdhette a tanító munkáját? Hát sok mindent lehetne elmondani bizonyára külső körülményekből, de valójában ezeknek a gyökere akkor is egészen máshol van szó, sokkal inkább arról van szó, hogy az atya maga tartotta alkalmasnak ezt a pillanatot, és Jézus engedelmesen elindul ezen az úton. Mert persze van arról is szó, hogy keresztelő János területére úgymond nem kaszált bele, nem párhuzamosan léptek föl, ilyen értelemben is megvárja, amíg ő elnémul, de mégsem egyszerűen arról van szó, hogy hát akkor most valaki szóljon végre, ha elhallgatott az első prófét, akkor legyen egy másik. Hanem arról van szó, hogy Isten időzítette így az eseményeket. És az is mutat erre, hogy Máté úgy írja le, hogy keresztelő Jánost kiszolgáltatták, átadták. De ez a szenvedő szerkezet a Biblia kifejezéseiben mindig Istenre utal, mint cselekvőre. Tehát azt is elmondja tulajdonképpen az apostol az olvasóknak, hogy Isten az, aki ezt elvégezte. Ő az, aki kiszolgáltatta és átadatta keresztelő Jánost Heródes kezébe, és hát tudjuk jól, hogy aztán később a mártírság lesz a része. És ugyanaz a szó szerepel itt, már ez is előre vetíti Jézus dicsőségét a halálban, amikor Jézus adják át azért, hogy a Golgotán megfeszítsék. Mind a négy evangélium ezzel a szóval fejezi majd ezt ki a későbbiekben, tehát ezzel vetül előre is az a dicsőség fénye Jézusra, ami ugyanakkor nem egyfajta győztes hadsereg dicsősége, hanem a keresztre feszített önmagát feláldozó Isten fia dicsősége. Nagy Heródesnek a fiáról van, amúgy itt most már szó nem a születéstörténetben megjelenő Heródesről, aki most már csak az ország negyedén uralkodik, úgyhogy inkább egy királyocskának lehetne ebből a szempontból nevezni, másrészt pedig hát valójában Róma uralkodik, és ilyen értelemben inkább csak bábjátékosként működik Heródes, mint király. De minden esetre nagyon meglepő, hogy ez a Heródes, amikor János börtönbe veti, akkor Jézus fogja magát, és elhagyja Judát, és elmegy Galileába. Miért teszi ezt? Hát elsőre gondolhatna az ember, hogy elmenekül. Hát nehogy vele is valami történjen, csak hogy éppen Heródes birodalmába érkezik meg ezáltal Jézus, ami azt is mutatja, hogy ő nem elfutott. Nem azt mondta, hogy hát ha itt üldözés van, akkor majd én arrébb megyek valahol, ahol nyugtom van, hanem pontosan arról van szó, hogy amikor támad az üldözés, akkor Jézus oda megy éppen, ha úgy tetszik, a közepébe. Nem azért, hogy valami hát ilyen mártír sorsot akarjon magának eszkábálni egyszerűen, hanem azért persze, mert Isten akarata viszi oda, hogy fellépjen és elkezdje a munkáját most már nem a rejtettségben a 30 évig, hanem a nyilvános megváltói tanító, gyógyító, evangélium hirdető munkáját. És arra is tanít minket Jézusnak ez a viselkedés, hogy hát akkor magunk se azt mondjuk, ha nehézségbe ütközünk, netán egyenesen egyfajta üldözésbe, hogy hát akkor bújjunk el, akkor vonuljunk vissza, fújjunk úgymond visszavonulót. Nem az a dolgom, hogy azt mondjam, hogy hát ha ilyen áldozatokkal jár mindez, akkor inkább hagyjuk abba, mert Jézus sem menekül, te magad sem menekülj, és nem véletlen az sem, hogy Pál apostol, emlékezünk vissza, hogy búcsúzik az efezusi vénektől a fogsága előtt, már nagyon jól tudja, hogy körülbelül mi vár rá, ha pontosan még nem is, és azt mondja, hogy mindezekkel nem gondolok, még az életem sem drága, csak hogy elvégezhessem futásomat, azt a szolgálatot, amelyet az Úr Jézustól kaptam. Hát ilyen a mi életünk is, hogy ne elfussunk, ne elbújjunk, vagy visszavonuljunk, amikor szenvedések jönnek, vagy áldozatot kell hozni a Jézus követés útján, mert hát bizony áldozattal jár Jézus körül lenni. Áldozattal jár, bizonyos értelemben eljön ide az Isten tiszteletre, hát föl kell kelni mondjuk az újság mellől, a főzés mellől, vagy éppen a játék, vagy tanulás mellől, sok mindent ott kell hagyni bizonyos értelemben, fizikailag is, de lelkileg is sok mindent otthon hagyunk ilyenkor. Csak ne bánjuk ezt meg, hiszen Jézus épp azt mutatja meg, hogy amikor Isten akaratát követjük, akkor az a leghelyesebb. És csak a nagy hitető akar minket csapdába csalni azzal, hogy mindenhol azt szajkózzák reklámokban, és egy egyszerű hétköznapi helyzetekben is, hogy hát minden hújon csak egyszerűen az ölünkbe, semmiért ne kelljen áldozatot hozni, vagy fáradozni érte. Minden a miénk lehet. Figyeljük csak meg, hogy mindenhol ezt nyomják nekünk. Hogy könnyű legyen az életünk. De Jézus nem erről szól, és arról szól, hogy Isten országa igenis áldozatokkal jár, nehézségekkel és szenvedéssel. De ezzelől nem elfutnom kell, hanem ha úgy tetszik, akkor Heródes róka lyukához oda menni. Hiszen emlékezzünk, hogy rókának nevezte egyik alkalommal Jézus ezt a Heródest, akkor talán most mondhatjuk így, hát ő éppen oda megy a róka lyukhoz, nem egyszerűen azért, hogy valami konfliktus csapjon ott, és ilyen értelme egy párbaj legyen, de azért, mert tudja jól, hogy az evangéliumot hirdetni az a legelső feladat, és nem az, hogy hát egyszerű és könnyebb sorsunk legyen. Hát így elmegy ebbe a mini birodalomba, Jézus is Galileába visszatér, hát először is Názáretbe, és aztán ugye onnan is tovább megy, nem marad a szülőfalujába, mert Isten útja másik irányba vezeti. Hát minden esetre ezzel kezdődik egy új szakasza Jézus életének, most már mindenki előtt nyilvánosan áll elő azzal, hogy megérkezett hozzánk Isten országa. Egyfajta kisebbségi sorsot vetít ez elénk, ez a részlet amúgy arról beszél, hogy Jézus útján járni nem a többség útján való járást jelenti. Nem azt jelenti, hogy nekem könnyű dolgom lesz, mert hát csak egyszerűen a többséggel, az árral kell haladnom. Azt is elárulja ez az evangélium részlet már itt az elején, hogy ez nem lesz egy akadálymentesített pálya, hanem bizony tele lesz mindenféle nehézséggel. És nem ötletszerűen cselekszik Jézus, hogy most ide megyek, oda megyek, itt telepszem le, elhagyom Názáretet, hanem azon van a legfőbb hangsúly mindebben, és azért idézi Ézsaiást is az evangélista, hogy hangsúlyozza Isten ígéretei teljesednek be. Hát ez a legfontosabb az ő élete, hogy Isten szava beteljesedik. És az isteni ígéreteknek azt is látjuk, hogy általában ilyen lehetetlen módon valósul meg a beteljesedésük. Amikor már semmi remény nincs emberileg, amikor Keresztelő János is már börtönbe vetették, és hát tudjuk jól, hogy ha még várunk is egy ideig, de végül is eldőlt már az ő halála, ha Heródes szívében még nem is, de Isten szívében ez már eldőlt. És Isten újból és újból szembesít minket ezzel a ténnyel, hogy ő mindig a lehetetlenben munkálkodik leginkább. Emlékezzünk csak akár az ősatyáktól kezdődően, milyen reménytelen és lehetetlen volt, hogy Ábrahámnak fia szülessen, főleg Sárától, vagy éppen Annának mennyire lehetetlen volt, hogy fiút szüljön, és mégis megszületett Sámuel. De ugyanígy van ez Zakariásékkal is, Keresztelő János, ugye, aki még rokona is Jézusnak, szintén egy ilyen isteni csoda tulajdonképpen, hogy időskorukban, amikor már mindenről lemondtak e tekintetben, akkor látogatta meg őket az Úr. Hát most is egy lehetetlen valósul meg, mert Galileában kezdi el Jézus hirdetni az evangélium beköszöntét. Abban a Galileában, ahol próféta se támad egyesek szerint, bár ez nem teljesen állja meg a helyét, hiszen mondjuk például Jónás próféta is galileai volt, de mégis ez a mondás járta abban az időben, és tudjuk, hogy még Nátánáél is, aki aztán Jézus tanítványa lett, de először ezzel a fenntartása van, hogy hát származhat-e valami jó Názáretből. Vagy lehetetlenek tűnt mondjuk a másik Jézusra, Józsuéra gondolva bevenni Jerikó városát. És aztán mégis Isten itt adott legelőször is győzelmet. Vagy lehetetlen volt Góliátot legyőzni, de mégis Dávid tudta, hogy hát Isten az, aki harcol vele. Nem az ő ereje fog dönteni. És aztán sok-sok ilyen esetet sorolhatnánk, amiben Isten a lehetetlenben mégis megjelenik, munkálkodik és beteljesíti ígéretét. Hát Keresztelő János megtérésre hívó szava, és az a vágy és az a követelmény a népeszem, hogy rendezzék a kapcsolatukat Istennel, ne csak külsőségekben, hanem a szívükben mindenek előtt, az most mégse némul tehát el, mert lehet, hogy a próféta a halálba indul, de Jézus most már föllép és elkezdi hirdetni az evangéliumot. És ezeknek a földrajzi helyeknek a titkát, tehát amiket említ az evangélista, valójában az írások világítják meg. Jézus Galilea küldetése azzal áll összhangban, amit egyébként karácsonyi igeként is szoktunk nagyon gyakran most is ebben az évben is használni, csak nem szoktuk az elejét általában belevenni, amikor Zebulon földjéről, Naftáli földjéről van szó, az pontosan ez a terület. Galilea, ami azért pogányok vidéke, mert a fogság idején, amikor az asszírok elhurcolták az északi országrészt, akkor ide betelepítettek idegen népeket, és egy keverék nép jött létre, és ez az eredete például a samáriakkal való gyűlölségnek is, hogy ők egyfajta keverék nép voltak, és a vallásukban is egyfajta keveréket képvisel. És Isten mégis ide, ebbe a helyzetbe hozza el azt, hogy megjelenjen Isten országa. És aztán a külső események végén, a vándorlás, a földrajzi túránk végén azért is szólal meg az evangélium hívó szava. Most már nem Keresztelő János ajkáról, hanem Jézustól. És azt mondja, hogy itt az ideje a megtérésnek, mert ő benne elközelített, betoppant hozzánk a mennyek országa. Nem véletlenül mondja másik helyen Jézus azt, hogy a mennyek országa nem földi módon jön el, nem jelekből kell következtetni, meg ide-oda szaladgálni, ugye, hogy emlékszünk ezekre a proféciákra, az, hogy a mennyek országa köztetek van, és ez legelőször is azt jelenti, hogy ő hozta el a mennyek országát, ő volt fizikai valóságában akkor ott közöttük, és a missziói parancsban megígérte, hogy minden napon velünk van a világ végezetéig, hát ő benne lesz a tied is, Isten országa. Mert ha van Jézusod, akkor tiéd ez az ország. Ha nincs Jézusod, akkor viszont sehogy nem szerezheted meg. Isten országa, ez az ószövetségi kifejezés mindenek előtt most nem egy földrajzi területet jelent, amit hát manapság az ország mond, hogy szépen meghúzhatjuk a határvonalat, és akkor azon belül itt van Magyarország, vagy bármilyen ország. Mindenek előtt azt jelenti, hogy Istennek a királysága, a hatalma alá tartozó tartományok, területek, de persze nem földrajzileg. Istennek a engedelmes szolgái azok, akik Isten országának a polgárai. És a messiás eljövetelével az a csoda történik meg, hogy ez az ország beköszönt ide, ebbe a földi világba. Ha úgy tetszik, a mennyek országa, Isten mennyei világa, ahol valóban az ő uralma maradéktalanul megvalósul, az most valami titokzatos módon behatolt ide, ebbe a földi birodalomba. És Isten országa terjeszkedni akar a te életedben is. Jézus azért szól, és azért hív magához, azért hív megtérésre, és azért hív arra, hogy vegyük észre, hogy ő benne itt van Isten országa, itt van Isten uralma. És ezért ugyanaz a tartalma az ő hige hirdetésének is, mint ami keresztelő Jánosé volt. Más egy kicsit a hangsúly, és szoktunk arról beszélni, hogy hát ő már beteljesedve közvetíti ezt, de talán a legfontosabb különbség nem is ez, hanem az, hogy ő benne jött már el az Isten országa. Tehát aki hirdeti, most már ugyanaz a személy, mint aki megvalósítja. János csak arról tudott beszélni, hogy majd lesz valaki, a sarus szíját se vagyok méltó megoldani, de majd jön. És most Jézus azt mondja, most már itt van ez az ország. Tehát látszólag ugyanazt hirdeti, amúgy meg mégiscsak más, mert önmagáról tesz bizonyságot. És nem pusztán arról van szó, hogy folytatja azt, amit János hirdetett, nem is arról, hogy ezt most ő már elteheti múlt időbe, és megvalósultnak nevezheti, hanem arról van szó, hogy ahol Jézus van, ahol Jézus szól és cselekszik, ott van Isten országa. Ott teljesedik ki Istennek az az uralma, amely a királyságát jelenti. Hát ilyen értelemben a pogányok Galileája mellett sok pogány ország szóba jön a földön, ahol ha Jézus jelenléte, uralma, az ő evangéliuma megvalósul a szívekben, akkor ott van Isten országa a szívünkben is. Persze, biztos sokan azt mondják, főleg persze egyházon kívülről, hogy hát ez olyan megfoghatatlan, ahogy mondani szokták, ez kánaáni nyelven van, érthetetlen a mai világ számára, hogy hát mi az, hogy Isten országa, a mennyek királysága, de az az igazság, hogy valójában ennek a hamisított képét hirdetik mindenütt. Azok az emberek is, akik akár azt mondják, hogy ez érthetetlen. Hát a messiási üdvkorszakot szajkózzák nekünk a reklámok, és próbálják belénk súlykolni, hogy hát minden a miénk lehet, beteljesednek a vágyaink, megvalósíthatjuk magunkat, és sok mindennel kábítanak minket napról napra. Ilyen értelemben nagyon is jól tudja a mai ember, hogy mit jelent az, amit Jézus hirdet, csak legfeljebb nem akarjuk elfogadni. De mégis, mint egy operában, úgy itt is igaz az, hogy Jézusnak az egész megváltói tevékenységét kifejezi a nyitány, és ezért mondja az evangélista, hogy hát ettől kezdve kezdte el hirdet. Nem egyszer mondta, hogy hát térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa, hanem mondhatni, hogy ez volt folyamatosan az ige hirdetésének a tárgya, és bizonyos értelemben elmondhatjuk, hogy valóban a bűnbánat, a megtérés, a hit, az Isten országa elérkezése a tárgya minden egyes prédikációnak, minden egyes ige hirdetésnek. Ha nagyon leegyszerűsítjük, akkor mindenképp így van ez. Természetesen ennek a formái Jézus életében is sokféleképpen valósultak meg. Volt, amikor egy hited megtartottal intézte el. Volt, amikor, ha meg nem tértek, hasonlóképpen pusztultok ellen intézte el az evangélium hirdetését. És sok-sokféle módon hívta magához az embereket, terheket levéve, átvállalva is a vállunkról. De a lényeg az, hogy mindig azt mondja, hogy térjetek meg, mert itt van, megérkezett Isten országa. És persze lehet, hogy mi általában más szeretnénk hallani. Hát ki szereti azt hallani, hogy meg kell térni, vagy azt egyáltalán, hogy hát olyan bűneid vannak, amiket ott kell hagyni. Senki nem szereti ezt, de Isten nem a várakozásainkat akarja kielégíteni, és nem azt mondani, amit hallani szeretünk, mert azokat az embereket persze könnyű szeretni, akik mindig a jót mondják csak rólunk, de ha belegondolunk, az sokkal többet ér a számunkra, ha vannak őszinte emberek, akik a rosszat is megmondják. Nem csak azt persze, de azt is elmondják. Hát Jézus is eszerint tudott, ha kell, persze dicsérni is, és tudjuk jól, hogy szigorúan feddeni is tudott. Mert abból látható, hogy mi az, amiben a megtérés szükséges az életünkben. Hát a legelső tehát, amit a mai vízkereszti napon is Isten dicsőségéből vihetünk, az az, hogy itt van Isten országa, és ez megtérésre ösztönöz. Elközelített a mennyek országa. Jézusban megjelent közöttünk. Istennek felfoghatatlan dicsősége, hogy új életet adjon a benne való hit által. Amen. Imádkozzunk. Könyörgünk hozzád, Urunk, a megtérés lelkéért. Hozzá szívünkbe is végtelen hatalmadat, bölcs uralmadat, hogy elfogadva érkezésedet méltóképpen készülhessünk. Csendesítsd el háborgó szívünket, hogy ne az elszabadult indulatok vezéreljenek, hanem a benned is meglevő indulat költözön belénk. Az az indulat, amely egészen a Golgotáig volt engedelmes a mindenség mindenható urának. Változtasd meg elménket, hogy megújulhasson életünk, és által a környezetünk, és hogy megtaláljuk a békességre és örök életre vezető utat. Amen.